90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magas középhőmérséklet miatt holnapra már másodfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet ZRT. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Tolna vármegyére. Az összes többi vármegyében elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben, egyedül Borsod-Abaúj-Zemplén területére nincs még semmilyen jelzés. Az Európai Unió állam és kormányfőinek nem hivatalos munkavacsoráján este nem született politikai megállapodás az uniós intézmények vezetőinek személyéről. Charles Michel, az Európai Tanács elnökének tájékoztatása szerint itt nem is ez volt a cél. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett Európai Néppárt politikusa a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi. Orbán Viktor szerint a tanácskozáson semmibe vették az európai emberek akaratát és leosztották egymás között az EU vezető pozícióit. A néppárt ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója kijelentette, az elhibázott uniós politikáért felelős pártok nem játszhatnak meghatározó szerepet az intézmények vezetőinek kiválasztásában. Orbán Viktor este az uniós csúcs találkozó előtt tárgyalást folytatott Mark Rutte holland ügyvivő kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Rutte ígéretet tett, hogy ha kinevezik a NATO főtitkárává, akkor hivatali ideje alatt Magyarországnak joga lesz visszautasítani az Ukrajnát támogató, a szövetség tagállamainak területén kívül végrehajtott tevékenységeket. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 7%-osra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Korábban Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, a jegybank most még folytathatja ezt a pályát, az év második felében azonban nagyon visszafogott tere van a további kamatvágásnak. A főpolgármester nem mentesül az adófizetés alól, írta a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály bejegyzése szerint a fővárosi ítélőtábla elutasította Karácsony Gergely újabb azonnali jogvédelmi kérelmét, így a kincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Ezzel már több mint 30 milliárd forintben nem fizetett adót kellett behajtani az önkormányzattól, tette hozzá. Úgy folytatta, mindeközben Budapest csődben van. Karácsony Gergely benyújtotta a kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését és a szavazás egész Budapesten történő megismétlését kéri. Vitézi Dávid reagálásként jelezte, a főpolgármester az új választást a lemondásával is el tudja érni. Magyar Péter európai parlamenti képviselő lesz a következő ciklusban. Az ellenzéki politikus a Tiszapárt honlapján szavaztotta meg a követőit arról, hogy felvegye a megszerzett mandátumát. A tervek szerint az Európai Néppárt frakciójának tagjai lesznek ők, így viszont kilép onnan a KDNP. Vissza fogok jönni, jelentette ki Gyurcsány Ferenc a Facebookon. A demokratikus koalíció elnöke szerint ugyan vereséget szenvedtek az európai parlamenti választáson, de a pártvezetőik közösen hoznak majd döntést arról, hogy mit csináljanak máshogy a jövőben. Sajtóhírek szerint lemondott az elnökség ülésen, de egyelőre erről nincs bejelentés, mert többen nem fogadják el ezt. Megduplázzák a nevelőszülőknek járó kompenzációt. A 2023 nyarán elfogadott eredeti költségvetési törvény az átlagos szükségletű gyermekek esetében havi 53.437 forintos összeget állapított meg, a nevelőszülőnél biztosított otthonnyújtó ellátása és utógondozói ellátása, írta meg a HVG. Hozzátéve, hogy ezt a büdzsé tavaly évvégi rendelettel történt átírásakor emelték 128.250 forintra, most pedig január 1-től visszamenőlegesen 256.500 forintra. Az egyre erősebb nemzetközi versenyben a magyar mezőgazdaság kitörési pontja, a hozzáadott érték és a feldolgozottsági szint növelése. Erről beszélt az agrárminiszter az M1 állami televízióban. Nagy István közölte, a vállalkozások összesen 200 milliárd forint támogatásra pályázhatnak. A gyermekeket, fiatalokat kiemelten érintő vasúti veszélyekre, valamint felnőtt kísérőik felelősségére hívja fel a figyelmet a nyári szünidő közelettével a MÁV és a rendőrség. Arra kérik tehát a felnőtteket, hogy mutassanak példát a gyerekeknek, és mindenki tartsa be a szabályokat. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 16-17, napközben 34-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Szatmár Németiben, Schönberger Jenő püspök úrral több műsorra szétosztott beszélgetést készítettem saját életútjáról, az egyházmegye életéről, a székesegyházról, a püspöki palotáról. A mostani utolsó részében ennek a sorozatnak a szerzetesekről, egy érdekes személyi plébániáról, romániai püspöki konferencia életéről, a Kárpát-medencei magyar püspökök összetartozásáról, valamint pápa látogatásokról lesz szó. Szatmár, mint jelző, három dologban verhetetlen: a szatmári szilva pálinka, a szatmári szilvalekvár és a szatmári irgalmas nővérek. Igen. Hát szerzetes rendek, hol tartotok szerzetes rendek ügyében?
Sajnos, miután 90-ben újra lehetőség volt az újra szerveződésre a rendek tekintetében, akkor a szatmári irgalmas nővérek is majd 100-an voltak még, de idősek. Jöttek fiatalok, csak kevesen maradtak meg, 3 maradt meg. Az idősek most már mind elment, ez a 3 van, de egy nagyon szép intézményt tartanak fönn, és reméljük, hogy majd csak jönnek még jelentkezők. Férfi rendék közül a ferencesek jöttek vissza Kaplonyba. Ők a csíksomlyói rendházhoz tartoznak, tehát az erdélyi ferences rendhez.
Stefaniták, Szent Istvánról nevezett erdélyi provincia.
Úgy van. A minoriták pedig moldvaiak, tehát ők a csángó magyarok, mert akik ide jönnek, azok mind tudnak magyarul is, hát ez feltétel volt nekik, de szívesen vannak itt, és nagyon jól működnek.
És hol vannak ők az Egyházmegyében?
Ők Nagybányán, Nagybányán vannak. Több filiát látnak el, és több helyen miséznek. Nagyon ügyesen. A jezsuiták, a Szatmár még arról volt híres, hiszen itt a jezsuitáknak volt noviciátusuk is. A jezsuiták közül egy van, ő a magyarországi jezsuita tartományhoz tartozik, és jelenleg ő a Hám János iskolának a lelki vezetője, az egyik lelki vezetője, mert van egy világi pap lelki vezetője is. Nem tudom, hogy meddig tudják még itt tartani nálunk, de mi nagyon szeretnénk, hogyha ők megmaradna, illetve a jezsuita jelenlét maradna meg, mert Szatmárt ez jellemezte. Itt jezsuitáknak kollégiumuk volt, iskolájuk volt, a jezsuita lelkiség az nagyon fontos volt itt Szatmáron, én szeretném, hogyha maradna. Sajnos piaristák nem jöttek vissza az Egyházmegyében, pedig két helyen is nagyon szép iskolájuk volt, Nagykárolyban és Máramaros-szigeten. Nagykárolyban az iskola jelzi, vagy tartja fenn a nevüket, mert Kalozanci Szent Józsefről nevezett liceum, teológiai liceum az iskolánk, és oda jöttek a piarista nővérek. A piarista nővérek pedig igazában kalazancius szegény nővérei, mert így van az ő nevük olaszul, és akkor két nővér ment ebbe a rendbe, vagy kongregációba, lépett be, innen tanárnők voltak, aztán amikor fogadalmat tettek, akkor a Reiser püspök úr kérte a generális anyát, hogy Firenzében van az anyaházuk, hogy nyissanak házat itt az Egyházmegyében. Ő meg is ígérte, sajnos a püspök úr hamarosan meghalt, utána jöttem és megerősítettem ezt a meghívást, és így telepedtek le Nagykárolyba, és vették fel a piarista nővérek nevet, mert az, hogy kalazancius nővérek itt nem mond semmit, de a piarista provinciális és a generális atya beleegyezésével, úgyhogy ez az első női piarista rend.
Nagyon jó, és tudom, hogy Ruppert József atya, aki a kecskeméti iskolának volt a piarista iskolának az igazgatója, ő bábáskodott ennek a rendnek a születésénél, vagy a magyar ág megszületésénél.
Így van. Ruppert József piarista atya pontosan, és akkor a provinciális atya pedig Jelenics István atya volt. Így van, így van.
Más rendet még meg kéne említenünk, vagy nincs más rend jelenben?
Ja, van sok, hiszen külföldről többen is jöttek a változás után, mert úgy gondolták, hogy megerősödnek úgy, hogy innen hivatásokat tudnak becserkészti, mondjuk így. Igen, vannak itt német anyanyelvű rendek is, a Hiltrupi nővérek, missziós nővérek, aztán a Szent Józsefről nevezett nővérek, a Jézus Szívek és Leányai nővérek, vannak a Bíró Ferenc által alapított...
Néplányok?
Hát régen úgy mondták, hogy néplányok, most Jézus Szíve Társasága az ő hivatalos nevük. Ők többen vannak itt Szatmáron is hitoktatással. Az egyik irodánknak, az ifjúsági irodánknak az egyik vezetője. Szintén egy ilyen nővér. Aztán vannak még az orsóita nővérek. Ők Svájcból jöttek, Brigi alapítású, de indiaiak. Indiából.
És ők mivel foglalkoznak az imádságon kívül?
Igen, hát mondjuk nekik a magyar nyelv egyáltalán nem megy. Román pasztorációban segítenek, szegényeket látogatnak, betegeket, óvodájuk van, és ilyen leány bentlakást tartanak fenn. Nagyon jól működnek.
Itt Szatmárban?
Nem, Nagybányán. Nagybányán. Igen.
Nagyon mozgalmas és sokszínű az Egyházmegye ilyen szempontból.
Igen, igen, és nagyon is örülök annak, hogy vannak nővérek, mert is szerzetesek, mert ezek teszik igazán színessé az Egyházmegyét, és ugyanakkor a karizmájukkal gazdagítják az Egyházmegyét. Thank you.
Szatmárnémetiben, a jezsuiták egykori templomában, a Kálvária templomban vagyunk, amely érdekes lelkipásztori feladatot lát el az Egyház megyében. Schönberger Jenő püspök urat kérdezem, hogy ez a szép neogót templom milyen szerepe van most?
Valamikori jezsuita templom volt, hiszen itt a templom mellett volt a jezsuitáknak a rendházuk, illetve konviktusuk, a másik oldalon pedig az egykori királyi magyar liceum. Természetesen a mostani szerepe ennek a gyönyörű szép templomnak, hogy két személy plébánia tartozik hozzá, illetve azoknak az igényei szolgálja ki, a német ajkú hívek személyi plébániája és a román ajkú hívek személyi plébániája. Ez a plébánia a püspökségemmel együtt jött létre, hiszen amikor püspökké szenteltek, akkor a nuncius kérte tőlem, hogy ezt az ügyet meg kell oldani, hiszen hetente jártak föl hozzá Szatmáról a kérelmezők, hogy a románoknak és a németeknek nincsen plébánia templomuk, hogy valaki, tehát a nuncius hasson a püspökre, hogy valamilyen templomot bocsásson az ő rendelkezésükre.
2002-t írunk, ugye?
2003-at. Igen. Hát, na, hát akkor ezt a megoldást választottam. Amúgy is addig itt volt a román és a német misék, itt voltak, csak egyszerűen ez a székesegyházhoz tartozott, ez a templom.
Tehát csak miséző hely volt.
Pontosan.
Csak egyházjogilag is megkapta a... Igen. Plébánia státusz.
És akkor, hogy mindenki, mondjuk egy kicsit a székesegyház plébánosának rosszul esett, hogy leválasztottuk róla, de mindenki megelégedésére létrehoztuk a személyi plébániákat, úgyhogy akkor van nekik is a Szatmár városban élő németeknek és a Szatmár városban élő román-római katolikusoknak templomuk.
Papjuk is van?
Természetesen, papjuk is van. Liábo Márius, a román közösségnek a plébánosa, és a mi Hám János liceumunk spirituális, aki jezsuita, Pakot Géza atya, a német közösség lelki szolgálatát látja el.
Nagyon szép a templom, ilyen népies, szecessziós belső festése van, de hát hasonlít a pesti Jézus szíve templomhoz.
Pontosan. Egy, igen, ez kimondottan jezsuita stílus. A jezsuita szentek vannak itt.
És hát Jézus szíve templom.
Jézus szíve. Így van. Az Egyház megye búcsú ünnep egyébként a Jézus szíve, és minden évben ezt ünnepélyesen a Jézus szíve pénteke utáni vasárnap szoktuk megtartani, de nem itt a Jézus szíve templomban van az ünnepi magyar szentmise, hanem a székesegyház előtti téren, mert nagyon-nagyon látogatott ez a szentmise, hála Istennek. Viszont a német és a román szentmise Jézus szíve vasárnapján, mondjuk így, az Egyház megye búcsú ünnepén itt van a Kálvária templomban.
És hát le van népesítve jezsuita szentekkel, Szent Ignácot látom, Szavéri Szent Ferencet látom, és más jezsuitákat.
Több példányban is.
És érdekes a szószék teteje, mint hogyha egy betlehemi figurákat látnék, de nem az. Jó pásztor van ott?
Igen, a vállán a bárányja.
romániai püspöki konferencia, hogyan működik. Bukarestben egy érsekség, annak azt hiszem a szuffregánusai Gyulafehérvár kivételével a másik három erdélyi egyházmegye, Temesvár, Nagyvárad és Szatmár és Jász. Mi a működés módja? A Magyar Püspöki Konferencia működését nagyjából ismerem, de mi a sajátossága ennek a kétnyelvű püspöki konferenciának, de egy vallású, hál' Istennek?
Így van. Nálunk kétnyelvű a konferencia, illetve három nyelvű, mert a hivatalos nyelve a román, magyar és a német. Ugyanakkor két rítusú, illetve három, mert van görög-katolikus, római, vagyis latin ritusú, görög ritusú és örmény ritusú is. Na mondjuk az örmény jelenlét az nagyon elenyésző, a gyulafehérvári érsek, vagy mindenkori érsek az úgynevezett örmény kormányzó. De ott van és jelen van. Ilyen nincs a világon, hogy a keletiek és a nyugatiak együtt konferenciáznának. Nálunk így van, és nagyon jól megvagyunk, és tiszteletben tartjuk egymást. Mi nem szólunk bele a görögök, tehát a keletieknek a gyakorlatában nekik van különböző, tehát különben is van szinódusuk, és ők ott a saját dolgaikat ott intézik, és ott vitatják meg, mert ők nagy érsekség vezetésével, azért nagy érsekség, mert nem mondhatják azt, hogy pátriárka, de hát nagy érsek. Hát ez egy nagyon szép cím. Egyébként a Lucián nagy érsek, ő boldogsága az egyedüli bíboros is itt Romániában. Az, hogy mi a bukaresti érsekség alá tartozunk, igazából nem sokat jelent, ez adminisztratíve. Semmiben nem szólnak bele az egyházmegyénk dolgaiba, az egyházmegyék dolgaiba.
Ha gondolom, tudjuk, esetleg hogy... a kánonjogi felsőbb bíróság, hogyha valami szentszéki per van, akkor oda lehet fellebbezni, nem?
Tehát... Na, csak ennyi. De egyébként nagyon testvéri a hangulat, nagyon jó a hangulat, és nagyon... Jó, szeretettel vagyunk egymás iránt a püspökök, tényleg.
Kétszer is járt Szent Atya, Ferenc pápa, az is Romániában, egyszer Bukarestben, egyszer pedig Csíksomlyón. És én nem voltam ott, de ahogy mesélik az emberek, a rossz idő miatt a helikopter nem tudott direktben leszállni Csíksomlyón, és hát végig autózott a Székelyföldön, és nagyon-nagyon jó benyomást tett rá az ordidő ellenére. Érezhető volt ez, amikor személyesen találkozott Ferenc pápával esetleg?
A jakubinyi érsek úr elmondta, hiszen ő kísérte a Szentatyát ezen az úton, amik Csíksomlyóba ment, hogy mondta a Szentatya, hogy nagyon szép országotok van, nagyon szép, tetszett neki. Így van. Azt aztán hála Istennek, amikor elkezdődött a Szent Misa, vagy a Szent Atya megérkezett, még a köt is elment, és aztán nagyon szépre sikeredett az a Csíksomlyó nyergében, ottan az a találkozás a Szent Atyával és a Szent Mise. Még akkor is, hogyha nagyon rövidre volt szabva az ideje a Szent Atyának, jó, hogy eljött hozzánk, hogy tudja azt, hogy azért itt vannak római katolikus magyarok. És ezt ő megértette. Hála Istennek, hogy lehetőség is adódott arra, hogy eljöjjön ide. Aztán nagyon szép volt, és nagyon jó benyomással ment el a Szent Atya haza. Mi utána meglátogattuk a Szent Atyát, megköszöntük a Szent Atyának a látogatását, és mindig jó szívvel és örömmel emlékezett ránk.
És hogyan emlékszik püspök úr vissza a magyarországi két legutóbbi páplátogatásra, eukarisztikus kongresszus, illetve az azt követő magyarországi látogatásra? Gondolom jelen volt egy pár alkalommal az eseményeken, vagy talán koncelebrált is.
Mindegyiken ott voltam, és mindegyiken koncelebráltam is. Igen, az is felemelő élmény volt számunkra, hiszen azért szép nekünk Csíksomlyó, meg az Erdély is gyönyörű, és most mi ide tartozunk, ezt nagyon jól tudjuk, viszont ez is igaz, hogy a szívünk az ott van, és amikor Magyarországon van ilyen kitüntetett esemény, akkor mi is ott vagyunk, és velük együtt örülünk.
És szoktak összejönni a magyar ajkú püspökök, akármilyen országban szolgálnak is, legalább egy lelki gyakorlatra évente. Ez a közösség mit jelent? A Kárpát-medence minden részén vannak magyarul tudó vagy magyar ajkú püspökök, és ez az összetartozás, ez mennyire fontos és élő?
Nem csak annyiban nyilvánul ez meg, hogy valóban minden lelki gyakorlatra, püspöki lelki gyakorlatra meghívnak a határon kívül élő magyar ajkú püspököket is, és mi olyankor a püspöki konferencia vendégei vagyunk. Ezentúl azt hiszem, hogy olyan szeretettel fogadnak bennünket, és sokkal nem is tudom, hogy mondjam, mert nem tudom, hogy igazában egymás között a püspökök lehet-e kevésbé szeretett kapcsolat közöttük, de velünk szemben nagyon nagy szeretettel viselkednek. És természetesen, hogy is érezzük ezt a testvéri kapcsolatot, ezt a testvéri szeretetet, amely felélük, belülük árad. Tudják, hogy mi azért nem csak olyan tekintetben, hogy mi is Krisztus hívők, mi is katolikusok, mi is ugyanolyan püspökök vagyunk, mint ő, hanem azt is tudják, hogy azért még a szívünk is hasonlóan magyar.
És hát sok szempontból nehezebb körülmények között kell helytállni, és hát nem csak a hitet, hanem az anyanyelvet is segíteni, őrizni. Tehát egy komplexebb feladat és teher.
Minden bizonnyal, de mi ezt nem érezzük tehernek. Viszont azt hiszem, hogy ezek a nehézségek, ezek csak edzik az embert. És minél több a nehézség, annál több a kegyelem is, hogy ezeket a nehézségeket tudjuk legyőzni.
Mi volt a jelmondat a püspök úrnak, amikor pappá szentelték, illetve amikor püspökké szentelték?
Amikor pappá szenteltek, akkor magasztalja lelkem az urat, a szűzanyának
a magnifikátjából
választottam ezt, hiszen valóban Isten kegyelme az, és én is csak azt magasztalhatom, azt köszönhetem, hogy neki köszönhetem azt, hogy meghívott. Amikor pedig püspök lettem, akkor kegyelem és béke. Ez Szent Pál apostol levelébe volt. Ez egy köszöntés természetesen, de úgy éreztem, hogy ez nagyon kifejezi azt, amit abban voltam. Az, hogy kegyelem, Isten kegyelmére szükségünk van ahhoz, hogy béke legyen. És Isten kegyelme a minden, mert nélküle semmit sem tehetünk. És az a béke, amit akkor úgy éreztem, hogy az egyházmegyében sok a feszültség. Ez a béke pedig Istentől kell, hogy jöjjön, mert hogyha nincs béke, akkor nem lehet evangelizálni, akkor nem lehet dolgozni, akkor semmi sem működik. És ezért ezt a két szót tűztem, hogy úgy mondjam a címerem alá, hogy Grácia et pax, kegyelem és béke. A magam számára is, de ezt szerettem volna, hogyha a papok és a hívek felé is, hát ez jönne le, hogy Isten kegyelme számomra is, és az ő számukra is pont olyan fontos, egyformán fontos, és az is, hogy béke legyen köztünk, Isten között, azért, hogy mindaz a feladat, amivel Isten megbízott, az jó véget érjen, és jó felé menjen.
Amen. Nagyon szépen köszönöm. Ez zárszónak is nagyon jó. Schönberger Jenő püspök úrral beszélgettünk az egyházmegyéről, saját útjáról, és hát sok minden más téma is fölmerült beszélgetésünk során. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a teremtett világról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek, újjongjatok Jákob Istenének! Csendüljön a zsoltár, hozzatok dobot, és lágy hangú hárfát citerával. Fújjátok meg a harsonát új holdkor, és holdtörtekor a mi nagy ünnepünkön. Izraelben ez a törvény. Ezt így rendelte Jákob istene. Ő hagyta meg ezt Józsefnek, amikor Egyiptom földjéről kivonult. Beszédedet hallottam, amit nem ismertem. Válláról levettem a terhet, keze megszabadult a kosártól. Gyötrelmedben segítségül hívtál és megszabadítottalak. A viharleple mögül meghallgattalak. Próbára tettelek, Veriba vizénél. Népem, hallgass rám, hadd incselek, Izrael, bár csak figyelnél szavamra. Ne legyen soha más istened, ne imádj soha idegen istent. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezetett téged Egyiptomból. Csak nyisd ki a szádat, és én betöltöm. De népem nem hallgatta meg szavamat, és nem figyelt rám Izrael. Szívük keménységére hagytam őket. Járjanak csak ketteléseik szerint. Bár csak hallgatna rám népem, és Izrael követné utaimat. Ellenségeit hamarosan megaláznám, és gyötrőire emelném kezemet. Akik gyűlölik az Urat, meghódolnának neki, és sorsuk örökké tartana. Népemet pedig a búza legjavából táplálnám, és jól lakatnám őket mézzel a sziklából. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek. Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nagyon nehéz dolog úgy beszélni Istenről, hogy igazából őt a saját szemeddel nem láthatod. Éppen ezért fogok kérdéseket feltenni az Istenre vonatkozóan, amelyekről el kell dönteni az állításokról, hogy véleményed szerint ez igaz vagy hamis. Csak azok a dolgok léteznek, amiket látunk.
Ez hamis.
Istent még soha senki sem látta, tehát nincsen.
Szerintem ez is hamis.
Vannak, akik úgy gondolják, hogy nekik nincsen szükségük Istenre.
Ez igaz.
Isten nélkül is lehetünk boldogok.
Ez hamis.
A világ teremtője a természetből megtapasztalható.
Ez igaz.
Isten ma is megjelenik az emberek között.
Ez is igaz.
A mindenség alkotója láthatatlan módon mindenütt jelen van.
Ez igaz.
Isten jelen van a szegények és a szenvedők életében is.
Ez igaz.
Ti hol tapasztaljátok meg leginkább az Istent? Nektek hol nyilvánul meg az ő jelenléte leginkább?
Nekem szerintem a templomban, mise közben.
Én legjobban kimegyek a természetbe, és látom Isten sok alkotását, hogy mennyire tökéletesek, abból nyilvánul meg.
Elmondhatjuk, hogy számos dolog vesz körül bennünket, amit nem látunk vagy hallunk, de a létezését mégsem vonhatjuk kétségbe. Milyen példákat tudnátok felsorolni itt a világból, amit nem látunk, mégis léteznek?
Hát ilyenek például a hangok, az érzések, a gondolatok, és hasonlóképpen a gázok, az áram, a frekvencia, illetve a wifi.
Érzékszerveinkkel sem az angyalokat, sem az Istent nem tudjuk megtapasztalni. a világ rendje, a természet gazdagsága, az univerzum sokfélesége feltételez egy alkotót. Magától nem jöhetett volna létre az a környezet, amelyben élünk. Szent Pál a következőképpen fogalmaz, ami benne láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta a műveiből következtethetünk. Hogyan tudunk az Isten műveiből őrá következtetni?
Én úgy következtetek róla, hogy látom, hogy milyen gyönyörű, milyen tökéletes, és hogyha az tökéletes, akkor a teremtője, aki létrehozta, az is csak tökéletes lehet.
Ebből én arra is következtetek, hogyha ahová az Isten helyezett minket, vagy azt a növényt, vagy azt az állatot, ott nyilvánvaló, hogy az a körülmény is, hogy ő életben maradhasson, és boldog legyen, az is megadatott neki.
Igen.
Tehát, hogy ebből is lehet látni, hogy ez nem véletlen, ahogy megalkotott minket, hanem az Isten tudatosan alkotta meg. És ahogy nekünk is mondja a Szentírásba, hogy minden szálhajunk számon van tartva nála, meg hogy a madárka tolla sem hull ki, az ég sereng, föld seremeg, hogy az Isten tudja, hogy mire van szükségünk. De akkor azt kérdezem, hogy ha ő ennyire ismer minket, mert hogy ő alkotott, akkor miért van az mondjuk nagyon sok ember, aki keresi az Istent, itt már rögtön megakad, amikor valamiért imádkozik, vagy valamit kér az Istentől, és az nem teljesül. Akkor ilyenkor mi erre a válasz?
Azért, mert Isten nem azért van, hogy mindent, amit kérünk, megcsinálja, mert ő jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, nekünk mi kell, és ő arra válaszol, hogy nem adja meg azt a dolgot, hanem azt tesz, ami nekünk jobb.
Mindenkinél jobban ismer minket itt a világon, és mindenkinél jobban tudja, hogy neked az üdvösségedhez mire van leginkább szükség. A teremtett világ tehát körülvesz minket csodákkal, amelyben felfedezhetjük az Istent, de az Isten nyilvánvaló, hogy láthatatlan, de nem megismerhetetlen. Közvetlenül nem találkozhatunk vele, tehát nem hívhatjuk itt be az ajtón, hogy jöjjön be, hiszen ő neki milyen nincsen, ami miatt őt nem látjuk a szemünkkel.
Nincsen teste.
Így van. Tehát közvetett módon a teremtett világ által azonban felismerhetjük. Isten tehát egy szellemi természetű létező, akit nem lehet szemmel látni, aki mindig volt, mindig lesz, egy szóval összefoglalva természetfeletti létező, ő nem múlik el soha, ő neki nincsen kora, ő nem fiatal és öreg, és nem született senkitől, hanem az Isten öröktől fogva létezik. Nem lehet őt átölelni, nem lehet megfogni a kezét, vagy mélyen a szemébe nézni, de mégis szüntelenül kapcsolatban áll velünk.
Thank you.
Azt kérdeztem tőletek az előző órán, ezen a hittanórán is megkérdezem, hogyha neked be kellene öltözni, illetve valamilyen állarcot kellene felvenni magadra, ahhoz, hogy a hatalmasságodat kifejezzed, akkor te mit, milyen állarcot öltenél magadra, ha hatalmasságot szeretnél kifejezni?
Én a sast választanám, mert a sas az nagyon hatalmas, nagyon magasan repül, általában félnek is tőle.
Én egy nagy mamut fenyőt képzelek el, mert hihetetlen, hogy az mekkora hatalmas, többi fához képest. De ahhoz, hogy olyan hatalmas legyen, ahhoz nagyon sok idő kell.
Isten láthatatlan, de alkalmanként látható módon szimbolikusan mutatja meg magát az embernek. A vízözön után fontosnak találta, hogy érzékeltesse jelenlétét. Akkor mi volt az Isten jelenlétének a jele, Viki?
A szivárvány volt.
Ez azt jelentette tehát, hogy annak ellenére, hogy ő rejtve marad, kapcsolatát folyamatosan megtartja az emberrel. Mit ígért meg nekünk?
Nem pusztul el többé, minden test az özönvíz által. Szivárványomat a felhőkbe helyezem, ez lesz jele a szövetségemnek közöttem és a föld között.
Tudunk-e még a Szentírásból mondani olyan jeleket, amelyekkel az Isten jelenlétét tudjuk kifejezni?
A sipkebokor égett, de mégsem égett el, viszont mutatta, hogy jelen van az Isten.
Amikor keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust, akkor a galamb is Isten jelenlétének a jele volt.
Hasonlóképpen lehet tehát megtapasztalni a létét az Istennek, például a kivonulás történetében, a tűzoszlopban, vagy amikor Illés történetében keresték az Istent a viharban, és más természeti jelenségben, és végül az Istent a szellőben, a sugallatban, a lágy, nem a szélzúgásban, hanem a lágy szellőben tapasztaltuk meg. Tehát az Isten sosem erőszakos, sosem olyan pusztító a jelenléte, hanem egészen finom, egészen észrevehetetlen, tényleg olyan, mint a szellő. Annyira szelíden és annyira jóságosan teszi mindezt, hogy talán ezért nem veszik észre sokan. Mert hogyha bedugom a fülemet, és mindig zenét hallgatok, hogyha örökké zaj vesz körül minket, látod itt az iskolában is, alig találtunk olyan helyet, ahol csend van, ezekben a helyekben és helyzetekben nagyon nehéz meghallani az Istennek a hangját. És azt, hogy ő hozzám akar szólni, mert nyilván nem fogom ott meghallani, meg észrevenni. Ehhez egy teljesen más látásmód, lelki állapot és jelenlét szükséges. Na és mondjuk, hogyha futok, akkor ott jelen tud lenni velem az Isten?
Futás közben nem feltétlen érezhetsz nyugalmat, vagy nem feltétlen lehet csönd körülötted, kivéve, hogyha olyan helyen mész, ahol például nem járnak autók, nincs nagy zúgás, akkor lehet érzékelni.
És lehet-e futás közben imádkozni?
Igen, szerintem lehet.
Így van. Tehát, hogy nagyon érdekes megközelítés, mert még erről is, hogy futás, mindannyiunknak más-más fogalom, megközelítés jut eszedbe. Te most arról beszéltél, hogy aki fut, az a zajban fut, rohan valahova, de például már rögtön mondtad, hogy van olyan is, amikor valaki el tud menni egy gyönyörű tájra, a pusztába, és akkor ott, hogy mondjam, nem fut valahová, hanem hobbiból, futócipőt vesz fel, és akkor fut. És futás közben is meg tudja tapasztalni az Istent. Látjátok, egy adott helyzet többféle megközelítésből akár lehet Isten élmény is, meg Isten megtapasztalásának a helyszíne is, meg a lehetősége, eseménye, ugyanakkor lehet más számára meg, hogy abszolút nem fogja megtalálni abban az Istent. Ahogy szoktam mondani, az Istennel neked személyes kapcsolatod van, amiben csak te és az Isten van jelen, és ez mindenkire más-más, a te személyiségettől függően.
Szerintem futás közben is megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét, mert van, akinek az jelent megnyugvást a futás, hogy ő most kimegy, és akkor egy fél órát fut. És lehet, hogy zaj van körülötte, de van, aki még akkor is rá tud koncentrálni Istenre.
Tehát gyerekek, olyan az Isten, mint például a rádióadó, ugye? Mert a frekvencia az át tud hatolni nagyon sok helyszínen és helyen. és akár az egész világon is tudod hallani ezeket a rádiófrekvenciákat, és jelen van az az adott műsor. Na most az Istennel kapcsolatban is, ugye, hogyha ráhangolódsz, akkor meg tudod hallani az ő hangját. Aztán mi lehet még, ami így az Isten jelenlétének a hatását, meg a sugarát még ki tudja fejezni ezek közül az eszközök közül?
Tévéadás, az átjátszó állomás, az áram, a híd és a mosógép is.
És mi emberek pedig kik vagyunk ezekből, a befogadók?
Mi vagyunk a rádió, a tévé, a mobil, a fogyasztók, közlekedők, meg a piszkos ruhák.
Isten mindig sugároz, mindig ajándékoz, állandóan összeköttetésben van velünk. De mi emberek, mint a rádió, a telefon, kapcsolódhatunk az Istenhez, az ő hullámhosszára, amikor akarunk megtisztulni általa. Ő mindig fenn akarja tartani velünk a kapcsolatot, kérhetjük a segítségét, dönthetünk mellette. Isten tehát sosem rejtőzik el, sőt, keresi a gyermekeinek a társaságát. Ő mindig vonalban van, tehát nincs olyan, amikor ki van kapcsolva az Isten, érted? Vagy amikor le van merülve az elem. Istennél ez nem létezik, hiszen Isten állandó, csak ugye mi alszunk, eszünk, beszélgetünk, minden mással foglalkozunk, és mi nem vagyunk jelen az Istennek a számára. Aztán nézzük meg, hogy mit jelent az a szó, hogy kinyilatkoztatás. Hogyan tudnátok megfogalmazni, hogy mi az a Biblia?
Amiben Istennek a történeteit írják le, és az ő csodáit, azt, hogy hogyan teremtette meg a világot, és ebben Isten üzenete tárul fel a világ elé.
És ennek hány fő része van?
Két fő része van a Bibliának. Az Ószövetség és az Új Szövetség.
És mi honnan ismerhetjük meg az Istent? Hol tárja fel magát nekünk? Hol van az ő üzenete? Vagy az ő üzenetében feltárja-e önmagát?
A Biblia maga a kinyilatkoztatás.
Isten annyira szeret minket, hogy bevon minket a saját életébe, bemutatkozik, azaz kinyilatkoztatja magát. És a Bibliában találod meg ezekre a kérdésekre a választ, hogy milyen az Isten. Mert akár milyen állapotban vagy, akár gyermek vagy, vagy felnőtt vagy, vagy idős vagy, az Isten számodra is meg akarja mutatni egy-egy arcát. Úgy, hogy én kérdeztem, hogy te hova engeded be az idegent a házadba. Na most, ha te meg akarod ezt az idegent ismerni, mert Isten még számodra idegen, akkor nem hívhatod be a házadba, de ki tudod nyitni a Bibliát, és a Bibliában feltárul neked az Istennek a tulajdonságai, hogy ő milyen. És akkor abban látod, hogy végig ott volt mondjuk Mózessel, és végig kísérte Mózest, és meg tudott neki bocsátani, annak ellenére, hogy megölte a fáraónak a szolgáját a piramisok építkezésénél, amikor látta, hogy mennyire durván bánnak a zsidókkal, és az Isten meg tudott neki bocsátani, de lett következménye az ő bűnének, vagy az ő tettének. Ezt is látod. Azt is látod, hogy amikor a nép éhes volt, a választott nép, akkor Isten nem hagyta el őket, hanem Isten küldte nekik az égből a mannát, ami akkor táplálta őket és átsegítette a nagy éhínségen. Tudod, amikor a fáraókra gondoltak vissza a választott nép, hogy milyen jó is volt, inkább maradtunk volna ott a fáraónál, mert ott legalább nem éheztünk, most meg itt elindultunk, és akkor most még ennivalónk sincs. És hányszor vagyunk mi is így? Hányszor gondoljuk úgy, hogy elindultunk a kereszténységnek az útján, aztán most is szenvedek, most is beszóltak, most se szeretnek engem, és akkor mégis én meg itt maradjak hűséges, és mikor lesz már valami? És ahogy a választott nép is várta azt, hogy az Isten segítsen, az Isten segített nekik, de nem olyan módon, ahogy eddig, mert nem úgy volt, hogy jött az étteremből a pizzafutár, és adott nekik enni, hanem az égből alászállott a manna, és égi kenyérrel táplálta őket. És te is azt várod, hogy ilyen földi módon segítsen meg téged az Isten, csak hogy az Isten nem úgy tud segíteni, ahogy te gondolod. Tehát amikor azért imádkozunk, hogy mondjuk az Isten adjon nekem egy sárga biciklit, akkor nem fog rendelni neked biciklit, és akkor leszállítják majd a csomagküldő szolgálattal. Hanem valószínű, hogy a szüleidet fogja megsegíteni úgy, hogy képesek legyenek arra, hogy megvásárolják neked a kerékpárt. hogy az Isten másképp látja a mi életünket, az Isten másképp fogja megmutatni magát nekünk, és ezért kell ráhangolódni, észrevenni az Isten jelenlétét az életünkbe, mert nem annyira nyilvánvaló, hogy felveszek egy szemüveget, azt már rögtön jól látok, és még az is kevés. Viszont, ha Istent leginkább meg akarod ismerni, akkor kire kell tekinteni, szerintetek? Ki ismeri az Istent, a Teremtő Istent a leges-leges legjobban?
Jézus azért, mert ő az egyszülött fia.
Így van, tehát Isten a legteljesebb módon akkor mutatta meg magát, amikor fiát, azaz Jézus Krisztust küldte el az emberek közé. Jézus élete által, tehát láthatóvá vált az Isten. Mert ahogy Jézus megjelent itt a földön, köztünk emberek között, és ahogy láttuk, hogy milyen irgalmas a betegekkel, a szerencsétlenekkel, a társadalom perifériáján lévő emberekkel, abból tudunk következtetni, hogy az Isten is milyen irgalmas hozzánk. Hittanóránk végén szeretném, hogyha imádságképpen Rónai György jelenlét című versét imádkoznánk el. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Nézz fel az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ás le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.
Kérjünk téged, Istenünk, hogy engedd meglátni a szemünkkel ezeket a csodákat, amelyekben megláthatunk és megtapasztalhatunk téged az életünkben. Adj nekünk halló szívet, hogy megértsük és meglássuk a te szeretetedet, amelyel körülveszel minket életünk minden napján. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária beszélgetett tanítványaival. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!